Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Salád Gergely, Kína kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Az orosz-ukrán háború most már negyedik hetében vagyunk. Micsoda ebben Kína pozíciója?
Ez az 1 millió dolláros kérdés. Üdvözlöm én is a hallgatókat, mert miközben a kínaiak folyamatosan azt kommunikálják, hogy a kínai álláspont az egyértelmű és konzekvens, ekközben igazából nem mondanak semmit. Sokat beszélnek, de nem mondanak semmit, mert olyan érdekeket kéne nekik összeegyeztetniük, olyan kínai nemzeti érdekeket ebben az ügyben, amelyeket nem igazán lehet összeegyeztetni. És ezért tulajdonképpen egyfajta ilyen semmit mondásba menekülnek, folyamatosan felszólítják a feleket, hogy rendezzék békésen a konfliktusokat, picit úgy tesznek, mintha itt két veszekedő gyereket kéne kibékíteni, és nem arról lenne szó, hogy az egyik ország megtámadott egy másikat. Felajánlják a közvetítő tevékenységüket, adnak egy kicsit Oroszországnak is, rendszeresen jelzik, hogy ők megértik Oroszországnak azokat a biztonsági garanciákra vonatkozó igényeit, amikre hivatkozva, hogy Oroszország beindította a háborút. Ugyanakkor adnak egy kicsit Ukrajnának is, jelzik, hogy a minden államnak a szuverenitását Kína tiszteletben tartja, meg hát a nyugati kapcsolataikat is megpróbálják fönntartani, hiszen gazdaságilag azért jóval inkább vannak összenőve a nyugattal, mint Oroszországgal.
Hogyha a cizellált szóvirágokból nem sok következtetést lehet levonni, akkor mit kell figyelni, amikor valaki Kína pozícióját meg akarja érteni?
Azt kell figyelni, hogy ténylegesen a kereskedelemben, befektetésekben, pénzügyi területen milyen fejlemények történnek az orosz-kínai kapcsolatban. Tehát kötnek-e mondjuk új gáz- vagy olajszállítási szerződést, tesznek-e kísérletet arra, hogy összekössék a már meglévő orosz ugye, bankközi kommunikációs rendszert a kínaival, tárgyalnak-e közvetlenül az orosz kollégákkal a kínai vezetők, tehát igazából nem azt kell figyelni, amit a kínaiak mondanak, hanem azt, amit tesznek, viszont ez nagyon nehéz, hiszen azért alapvetően még a háborúnak az elején vagyunk, és olyan óriási fejlemények még nem történtek, tehát még nem derült ki, hogy nem tudom, hirtelen megindultak az orosz vonatok Kína felé.
De ezt egyébként látnánk, hogyha mondjuk csövön megy a nyersanyag, azt az ember kívülről nem nagyon szokta látni a vonatokat inkább.
Hát azt látnánk, hogyha új csöveket építenének, ugye még nem nincs annyi csövezeték kiépülve Kína felé, amennyire egyébként a kínaiaknak igényük lenne. Ez egy sok éves projekt, mondjuk egy Szibéria ereje 2-t megépíteni. Ami eddig volt, azon eddig is ment az olaj meg a gáz, tehát ott nem volt, tehát nem nagyon van több eldugnivalójuk, mint amennyi eddig is ment. Azt látnánk, hogyha mondjuk tartálykocsik vasúton, vagy hajók, vagy egyebek indulnának meg Kína fele nagyobb számban, mint eddig. Hát eddig is volt kínai-orosz kereskedelem. Ezt egyelőre még nem látjuk, de hát még nem is láthatjuk, hát annyira az elején vagyunk a dolognak.
Van egy olyan okoskodás, hogy az orosz-ukrán háború az Kína viszonyát Tajvanhoz is valamilyen módon befolyásolhatja. Ez igaz-e, vagy sem?
Hát igenis, meg nem is. Ugye volt egy ilyen spekuláció, hogy amint az oroszok megtámadják Ukrajnát, akkor a kínaiak ki fogják használni azt, hogy mindenki másféle figyel, és ők is gyorsan megtámadják Tajvant, de semmiféle erre utaló jel nem mutatkozott, azon kívül, hogy ott elhaladt a tajvani szorosban ilyen figyelmeztetés gyanánt egy kínai repülőgép hordozót, nem láttunk csapatösszevonás vagy semmit se. Én azt gondolom, hogy természetesen lesz hatása az ukrán-orosz háborúnak a tajvani kérdésre, mindenre lesz hatása. Itt azért egy nagyon komoly, nem is maga, persze a háború is maga nagyon komoly, de éppen amúgy is recseg-roppog a világrend, éppen egy átalakulás kellős közepén vagyunk, aminek egyik tünete ez a háború, ennek mindenre lesz hatása a kínai tajvani viszonyra is. Én azt gondolom, hogy a kínaiak most figyelnek, hogy mi történik. Nagyon sok tanúsága lehet Tajvanra nézve, vagy a tajvani kapcsolatokra nézve ennek a háborúnak. Az egyik az, hogy milyen az, hogyha megtámadunk egy területet, ahol azt hiszük, hogy majd sóval és kenyérrel várnak minket a nemzettársaink, de nem, mert visszalőnek. Ezt ugye Ukrajnában látjuk. Másik pedig az, hogy a milyen gyorsan és milyen mélységben reagál a nyugat egy ilyen agresszióra. Ez is egy olyasmi, amit a kínaiak valószínűleg nagyon-nagyon gondosan figyelnek.
De milyen a kínai figyelemnek a jellege? Anekdotikusan szokták mondani, hogy a kínaiak mindig sokkal hosszabb távra terveznek, mint mi itt Európában szoktunk tervezni. Talán Nixon találkozóját szokták ezzel kapcsolatban emlegetni, hogy nem telt még el 2-3 ezer év, hogy erre a kérdésre lehessen válaszolni. De hogy figyeli Kína ezeket az eseményeket? Másképp, mint ahogy mi?
Azt gondolom, hogy a kínaiaknak ez a hosszabb távra való tervezés egy picit túl van misztifikálva. Természetesen azért van egy hosszabb időtávlata a kínai döntéshozóknak, meg általában a kínai embereknek is. Hát itten a világ leghosszabban folyamatosan fennálló államáról beszélünk, tehát nekik azért van idejük. De azért egy politikus az politikus, egy döntéshozó. Döntéshozó egy üzletember az üzletember, neki most kell hatalomra szerteni, most kell profitra szertenie, most kell megoldani a problémákat, és nem old meg mindent az idő. És most sürgeti a kínaiakat az idő a saját belpolitikai rendszerük miatt, mert ősszel pártkongresszus van, és addig le kell játszani azokat a hatalmi harcokat, amik eldöntik, hogy a következő 5-10 évben kik alkotják majd Kínának a vezető gárdáját, és ebben a hatalmi harcban természetesen az ukrán kérdés is, meg egyébként a tajvani kérdés is téma.
De ezeket a hatalmi harcokat valahol pertraktálják? A kínai sajtó ezekről beszámol?
Nem. A kínai sajtó az arról híres, hogy ha valamiről biztosan nem számol be, az a kínai kommunista párton belüli hatalmi harc. De hát azt azért lehet sejteni korábbi tapasztalatok alapján, hogy most az egész kínai kommunista párt forrong, mindenki a kongresszusra készül, mert valószínűleg Xi Jinping elnök marad, de rajta kívül legfelül mindenki lecserélődik, és mindenki hozza az új emberek, hozzák majd a saját embereket minden posztra, tehát most az utolsó vidéki pártház portásáig mindenki felett ott lebeg Damoklész kardjaként, hogy majd a kongresszus utána is hozzá is elér a személycseréknek a hulláma, tehát zajlik az élet Kínában. Kifele ebből nagyon keveset látunk, de azért az elmúlt, most az elmúlt nem tudom, 20, lassan 20 pártkongresszusnak a tapasztalatai azt mutatják, hogy ilyenkor bizony meg van bojdulva a politikai élet.
Azt kell nézni, hogy mondjuk letartóztatnak-e egy korábban erősnek hitt embert korrupciós vádakkal, és akkor ebből lehet visszafele következtetni, hogy kinek az embere volt, és akkor így valahogy?
Persze, abszolút, ugye erre a kremlinológia módszerét találták ki annak idején, hogy ki mennyire áll az elnöktől a csoportképen, ki nincsen rajta egyáltalán a képen, kiről derül ki hirtelen, hogy hát korrupciós volt, vagy szexuálisan zaklatott valakit, vagy egyéb ügyek. Ilyenek azért ugye voltak az elmúlt hónapokban Kínában, gondoljuk csak erre a teniszező nőre, aki egy volt miniszterelnök helyettes sel való viszonyáról számolt be a nyilvánosság előtt, tehát ez valószínűleg nem véletlen volt. Ezeket igen, figyelni kell. Az ember mindig mellélő egyébként, mert akkor kitalálja, kinek az embere volt, és mi miért történt, és kiderül utólag aztán így össze lehet rakni, hogy valami más volt, de azért próbálkozni lehet az események megértésével.
Az mennyire lehet életszerű, hogy az Egyesült Államok szankciókat vet ki Kínára az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, amikor Kína nagy hitelezője az Amerikai Egyesült Államoknak, ül amerikai állampapírokon sokon?
Hát ez inkább Kínát hozza kiszolgáltatott helyzetben, hát hogyha ők, Amerika tartozik nekik, akkor tehát a megtakarításaik amerikai államkötvényekben vannak, ez inkább az amerikaiak számára ad egyfajta hatalmi helyzetet, hiszen nyilván a kínaiak vissza akarják kapni a pénzüket, és nekik nem mindegy, hogy mondjuk a dollár az mennyire erős, vagy mennyire nem. Úgyhogy ez egyfajta ilyen róka-fogta-csuka helyzet, de nem is a hitelállomány miatt problémás Kínának a megszankciózása Amerika részéről, hanem hát az amerikaiak is mindent Kínából vesznek. A mobiltelefonoktól kezdve az oknikig gyakorlatilag a könnyiparnak, meg a high-tech iparnak nagyon kevés olyan terméke van, amiben ne lenne kínai részvétel, legalább kínai alkatrészek. Tehát az amerikaiaknak kétszer is meg kell gondolniuk, hogy milyen szankciókkal élnek Kína ellen, de az biztos, hogy fenyegetőznek vele. Múlt pénteken volt egy Xi Jinping, Biden, ilyen telefonos megbeszélés, egy 2 órás csúcs találkozó lényegében csak online, és ami, nyilván nem tudjuk, hogy egész pontosan mi hangzott el, de amit ebből nyilvánosságra hoztak, abból az derült ki, hogy a Biden az szankciókkal fenyegette Kínát arra az esetre, hogyha ők támogatást adnának Oroszországnak.
Mit kell ilyenkor a kínai vezetőnek figyelembe vennie? Kína kapitalista országokkal kereskedik. Pénzt keres ezen. Ezt föladja bármikor is Kína?
Hát láttunk már olyat, hogy a gazdasági érdeket a politikai érdek felülírta. Első világháború, meg a második világháború se volt gazdasági lennék különösen nyereséges vállalkozás, mégis belementek, vagy belesodródtak inkább az országok. Tehát azért a politikai, a nagyhatalmi stratégiai érdek, az keresztbe tud tenni a gazdasági érdeknek, és a világtörténelem azt mutatja, hogy nem mindig a gazdasági érdekek győznek. Viszont egy kínai vezetőnek iszonyú sok mindent figyelembe kell vennie. Tehát nagyon nehéz dolga van egy kínai vezetőnek. Ebben a konkrét ügyben igazából 2 szempont, ami egy jelentős dilemmát jelent Kínának. Az egyik az, hogy az elmúlt években Amerika és a szövetségi rendszer egy általános offenzívát indított Kína ellen, nem a szószoros értelmében, hogy a kereskedelmi háború, technológiai blokkád, egyebek, az amerikai nemzetbiztonsági stratégiák, egyéb dokumentumok első mondatban mindig említik Kínát, mint fő riválist, ellenfelet, vérmérséklettől függően, hogy politikusokról van szó, akkor ellenségként kezelik Kínát. Tehát egyértelmű, hogy Amerika számára nem Oroszország, mert ez egy törpe gazdaságilag, hanem Kína az igazi kihívás, tehát a kínaiaknak szükségük van szövetségesre, a nyugat ellensúlyozására, és hát Oroszország az egyetlen szóba jöhető szövetséges, vagy legalábbis stratégiai partner, akivel közösen tudják felvenni a harcot minden fronton a nyugati világ nyomásával szemben. Tehát szükségük van Oroszországra, nem engedhetik el Oroszországot stratégiai okokból. Másrészt viszont rövid meg középtávon a gazdasági érdekeik egyértelműen nyugathoz kötik. Hát a kínai exportnak valami 1-2%-a megy Oroszországba, az import egy picit nagyobb, de igazából hát az orosz gazdaság az akkora, mint a spanyol, vagy mint Texas állam gazdasága. A kínai exportnak az 1/3 az a nyugati világba megy. Tehát jóval fontosabb Kína számára a nyugat, mint Oroszország. Tehát rövid meg középtávú gazdasági érdek az lenne, hogy engedjék el az oroszokat, vagy legalábbis ne sodródjanak be az oroszok mentén, ne csak a háborús konfliktusba persze, hanem még a gazdasági konfliktusba se. És itt a hosszú távú stratégiai érdek, illetve a rövid középtávú gazdasági érdek, az nagyon komoly ellentétben van egymással. Nyilván a elitnek azok a részei, akik mondjuk abból gazdagodtak meg, hogy a nyugattal kereskedtek, azok leválasztanák Kínát az oroszokról, a hardcore politikusok, katonák, azok meg nem. És most ezen is folyik a belső vita meg harc.
Kína azt, ez megint csak egy okoskodás nyilván, megengedheti magának, hogy az amerikaiak az oroszok mellé tömörítsék Kínát? Oda tolják?
Ez nem föltétlenül választás kérdése, az amerikaiak ezen dolgoznak már, ha nem is egy évtized, de mondjuk a Trump elnöki választása óta. Itt egész egyszerűen az amerikaiak feladták azt a régi Kissingeri politikát, hogy mind az oroszokkal, mind a kínaiakkal jobban kell lenniük, mint azok egymással. Elfeledkeztek a reálpolitikának a törvényszerűségéről, elfeledkeztek majd Bismarcknak a bölcsességéről, hogy nem jó dolog 2 frontos háborút vívni, hanem azt gondolták, hogy ők majd egyszerre tudják megroppantani Oroszországot meg Kínát, vagy ha nem is megroppantani, de mondjuk visszaszorítani, vagy megállítani az előretörésüket. Itt elsősorban persze Kínáról van szó. És hát ezzel önkéntelenül is összenyomták Kínát meg Oroszországot, tehát nem véletlen, hogy Kínának meg Oroszországnak a kapcsolata az igazából a Krím annektálása, tehát az első orosz ellenes szankcióknak az érvényre léptetése után vált igazán intenzívvé, és Xi Jinping meg Putyin 38 személyes megbeszélést folytatott az elmúlt 10 évben, az azért nagyon sok.
Amikor a kínai vezetésről beszélünk, akkor Xi Jinpinget kell egyedül ezzel átérteni, vagy van ott egy stáb? Hát mostanában ez is egy fontos kérdés Vlagyimir Putyin kapcsán, hogy mekkora lehet vajon a stábja, milyen információk jutnak el hozzá.
A kínaiak azért arra nagyon figyelnek, hogy a vezetés az ne ne szakadjon el a valóságtól. Tehát ezt én szerintem ők jobban csinálják, mint amit a Putyin csinált, és természetesen Xi Jinping egy régóta nem látott hatalmú központosító vezető, de nem egy-egy személyi diktátora Kínának, tehát ott azért van egy állandó bizottság, politikai bizottság, központi bizottság, tehát hogyha valamilyen döntést Xi Jinping végig akar vinni, akkor ő neki azért jó néhány elvtársat meg kell arról győznie különböző eszközökkel, hogy ez jó döntés. És a kínai vezetés, a kínai kommunista párt vezetése igazából a Szovjetunió meg a kelet-európai országok kommunista rendszereinek az összeomlásából az egyik következtetés, amit levont, az az volt, hogy folyamatosan figyelni kell, hogy mit akar a társadalom, folyamatosan figyelni kell a valóságot, nem szakadhatunk el a valóságtól, mert egyébként úgy járunk, mint a Szovjetunió kommunista pártja, úgyhogy nagyon komoly erőfeszítéseket fektetnek abba, hogy folyamatosan információkat szerezzenek, saját országukról is, meg a világukról is, és nagyon komoly stábok, think tankek, akár még dolgoznak a döntések előkészítésén.
Képes lehet-e Moszkva arra, hogy Pekinggel zsarolja a világot? Azt mondja, hogy ha nektek nem kell az én nyersanyagom, akkor majd Peking mindent megvesz.
Hát Moszkva egyértelműen próbálkozik ezzel, tehát a orosz sajtóban már megjelentek olyan vélemények, ahol így szó szerint stratégiai párnának nevezték Kínát, abban az értelme párna, hogy puhára esünk. Tehát ezzel próbálkozik Moszkva, azt azért nem lehet felülírni, hogy a orosz gazdaságnak a központja elég messze van Kínától, tehát azért az Uráltól nyugatra működik az orosz gazdaságnak a nagy része. Tehát nem lehet azonnal az oroszok európai kapcsolatait áthelyezni keletre. Ez egyébként már zajlik, ez az áthelyeződés egy évtizede, tehát folyamatosan nő a Kínával való kereskedelem, meg Kínának a súlya az orosz külkereskedelemben, meg a pénzügyekben, meg egyebekben, de még mindig töredéke az orosz-kínai kapcsolat, az orosz-nyugati kapcsolatoknak, és ezt nem lehet egyik napról a másikra kiváltani. Tehát hiába vannak ott a gázmezők, meg az olajak, meg hiába vennének még a kínaiak még több olajat, meg gázt, hogyha nincsenek meg a csővezetékek, nincsen elég vagon, nincsen elég terminál, stb., akkor nem tudják rögtön átirányítani. Meg ugyanez persze más termékekre is igaz.
Kínaiak egyébként hajlandóak többet fizetni ugyanazért a nyersanyagért, mint mondjuk az európaiak, mert energiapolitikai, piaci szakértők azt mondják, hogy persze, sokkal drágábban is megveszik. Ez igaz?
Hát ha megnézzük magukat a szerződéseket, amiket a kínaiak az oroszokkal kötöttek a közelmúltba, azt látjuk, hogy kevesebbet fizetnek. Mert hogy mi történik? Hát az történik, hogy Oroszország kiszolgáltatottá vált Kínának. Itt azt lehet mondani, hogy így kívülről nézve legalábbis, hogy Putyinék egy stratégiai hibát elkövettek azzal, hogy elvágták magukat a nyugati piacaiktól, valószínűleg nem számítottak ezekre a súlyos szankciókra. Most hát egy jó kínai üzletember mit csinál? Hát kihasználja a másiknak a szorult helyzetét. Tehát ő nem fog
minden
a szásának a két szép személyért kétszer annyit fizetni az olajért, mint amit amúgy fizetne. Tehát nem rég írtak alá egy hosszú távú gázszállítási szerződést, ami az aktuális világpiaci árnak, ha jól emlékszem, 10-15%-kal alatta szabja meg az árat.
Uh-huh. Hogyha Kína valaki mellé áll egy konfliktusban, akkor azt hogyan szokta tenni? Mi az a jel, amiből azt tudjuk mondani, hogy Kína odaállt? Van-e egyáltalán ilyen jel, amit egy európai ember megért?
Hát én azt gondolom, hogy utoljára nyíltan konfliktusban valaki mellé 1950-ben állt Kína a koreai háborúban. Ott az volt a jel, hogy a kínai önkéntesek, hát ezek nem önkéntesek voltak persze, mert nem önként mentek oda, de hivatalosan a kínai népi önkéntesekbe átlépték a Jalu folyót Észak-Korea meg Kína határán, és akkor mindenki tudta, hogy Kína beszállt az Észak-Koreák mellett. De azóta nagyon figyelnek arra, hogy egyetlen egy viszályban sem köteleződjenek el nyíltan. Ez egy doktrínája tulajdonképpen a kínai külpolitikának, hogy más országok szuverenitását annyira tiszteletben tartják, hogy nem szólnak be a belső konfliktusaikba se, meg a külső konfliktusaikba se. Ez persze nem azt jelenti, hogy szállításokkal, kereskedelmi szerződésekkel, befektetésekkel, hitelekkel, egyebekkel ne támogatnák adott esetben valamelyik fele, de az, hogy kiálljon a Xi Jinping és azt mondja, hogy itt harcol egymással a fekete meg a fehér, és akkor én a fehér vagy a fekete oldalára állok, ez szinte kizárt.
De a szuverenitás fétis, ez Kína hatalmas területe, sok szomszédja meg konfliktusos szomszédjai miatt van? Vagy miért? Vagy ez egy doktrina?
Ez egy doktrina, tehát a szuverenitás fétis az 1949 óta Kínának a doktrinája. Nyilván arról szól a dolog, hogy az ő ügyeibe se szóljanak bele kívülről. Ez egyébként nem teljesen kínai specialitás. Általában a gyarmati, félgyarmati múlttal rendelkező országok sokkal kényesebbek a szuverenitásukra, mint mi.
Mert egyszer nem volt nekik.
Igen. Van ezzel kapcsolatban negatív tapasztalatuk. Tehát például nem véletlen, hogy még Dél-Kelet-Ázsiában működik az ASEAN nevű nemzetközi szervezet, ami akár egy EU is lehetne, de nem EU, mert nem hajlandók az országok feladni a szuverenitásuknak egy részét se ellentétben mondjuk velünk, és hát ez a fajta hozzáállás Kínára is jellemző, sőt Kína ezt igazából csúcsra járatja. Hát nyilván itt az önérnek az elsődleges, hogy ne szóljatok bele a tibeti ügyekbe, a hongkongi ügyekbe, Tajvan ügyekbe, egyebekbe, se cserében meg mi se szólunk be a ti ügyeitekbe. És egyébként ez a hozzáállás, ez a harmadik világban, ez kifejezetten népszerű.
Milyen kapcsolatai vannak a kínai bankszektornak az orosz bankszektorral? A kérdés akkor lett érdekes, amikor arról szóltak hírek, hogy a SWIFT-ről, a nagy globális pénzügyi elszámoló rendszerről lekapcsolják Oroszországot. És akkor fölmerültek ilyen információk, hogy Oroszország dolgozik a sajátján, Kínának is van egy sajátja, össze kell kötni.
Ez azért nem olyan egyszerű. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy két szerver között kifeszítünk egy drótot, és akkor össze van kötve a kínai meg az orosz bankközi kommunikációs rendszer. Az orosz meg a kínai bankrendszer is alapvetően SWIFT alapú volt, tehát egymással is SWIFT alapon kereskedtek. Mind a kettő országban elkezdték már kiépíteni a saját bankközi rendszerüket, de egyiknek se lett túl nagy súlya a saját pénzügyi szektorán belül, tehát a kínai bankok is inkább a SWIFT-et használják, mint a saját megoldásaikat. Ez változhat, tehát ezt azért át lehet alakítani néhány hét vagy hónap alatt, de olyan iszonyatosan szoros kapcsolat nem volt, tehát továbbra is tehát az elmúlt években a kínai-orosz kereskedelemnek a túlnyomó többsége az a dollárban zajlott SWIFT alapú bankközi átutalásokkal. Meg lehet ezt változtatni, most nyilvánvalóan fel is fog gyorsulni a dollárnak a háttérbe szorulása.
És de ez miben jövőben fognak elszámolni?
Igen. Hát már most is a kereskedelemnek egy kis részét egyébként yuanban számolják el. Elvileg akár rubelbe is számolhatnának, de ez most nem...
Ezt nem tudják, mert ez most nem annyira stabil.
Az most nem túlságosan stabil, yuan a stabil. Ez egyébként nem csak az orosz viszonylatban jellemző, tehát például most jelentették be a kínaiak meg a szaúd-arábiaiak, hogy ezentúl a szaúd-arábiaiak az olajuk egy részét yuanért fogják eladni a kínaiaknak. Ez gyakorlatilag a dollár alapú világrendszernek a erodálódásának a kezdetét jelenti.
Milyen Kína gazdasági kapcsolatrendszere? Milyen szervezetekben van benne? A kérdés nyilván arra irányul, hogy az Egyesült Államokat bármilyen formában meg tudja kerülni.
Először is tagja a WTO-nak 2001 óta, tehát a Világkereskedelmi Szervezetnek. Itt még az amerikaiaknak volt komoly szerepük, hogy bevették Kínát, és azóta elvileg a Kína a nyugati akáltal megteremtett globalizált világkereskedelmi és világgazdasági rendszernek a része. És úgy is működik, tehát számunkra ugye nagyon távoli világnak tűnik Kína, meg azt hiszük, hogy a kínaiak azok biztos, hogy külön utakon járnak, de igazából az Amerika vezette világrendnek, a szabadkereskedelmi egyezményeknek, a Világkereskedelmi Szervezet által hozott szabályoknak a legnagyobb nyertese az elmúlt évtizedekben Kína volt. Ő lubickolt ebben a a szabadkereskedelmen alapuló világban, tehát neki nagyon sokáig nem volt érdeke, hogy ezt felrúgja, illetve most sem érdeke, hogy felrúgja, mert hatalmas pénzeket keres rajta gyakorlatilag. Kínának a felemelkedése az annak köszönhető, hogy részese lett a globalizációnak.
Nem is próbál alternatív kereskedelmi szövetségeket kialakítani, ez megint azért érdekes, mert az oroszok megpróbálnak alternatív kereskedelmi szövetségeket kialakítani, ha kizárják őket Európa meg a világpiacáról.
Tulajdonképpen kényszerből kezdtek el ez irányba menni a kínaiak. A saját régiójukban kezdtek építgetni mindenféle ilyen szabadkereskedelmi szövetségeket. Például tavaly indult az LCEP, amiben egyébként a japánok meg a koreaiak is benne vannak, meg a dél-kelet-ázsiai országok is, az egész ASEAN. Talán az ázsiai régióban a fontosabb országok közül csak India maradt ki, mert ők féltek a kínai túlsúlytól. Ez például egy nagyon fontos regionális szabadkereskedelmi szervezet, ami az Ázsián belüli határokat, vámhatárokat igazából lebontotta. És ez tulajdonképpen egyfajta reakcióként jött létre arra, hogy az amerikaiak a TPP-ből kihátráltak. Ez a transzcsendes óceáni partnerségből, ugye Trump elnök ebben nem lépett bele, ez megpróbálta Ázsiát leválasztani a kínaiakról, de aztán az amerikaiak saját maguk kihátráltak ebből, hát akkor az ázsiai országok azt mondták, hogy jó, akkor Kínával fogunk egy hasonló egyezménybe belemenni. Ez egy éve működik igazából, tehát a valós hatásait még nem tudjuk felmérni, de emellett Kína, nem tudom, része az ASEAN plusz 3 együttműködésnek, meg rengeteg ilyesfajta együttműködésnek. Ami még egyfajta ilyen nemzetköziesítését jelenti a kínai gazdaságnak, az az övezetés út kezdeményezés, ez az, amit mi új Sejem útnak nevezünk. Ez nem egy gazdasági szervezet, ez inkább egy ilyen törekvése Kínának, hogy infrastruktúraépítésekkel, befektetésekkel, vámhatárok, adminisztratív akadályok lebontásával, tehát Eurázsiából egy kontinenst csináljon, összekösse Kínát Európát Eurázsián át, még Afrikát is belevonva, egy olyan új világot kialakítva, ahol minden út Pekingbe vezet. De ez nem egy klasszikus gazdasági szövetség, ez inkább egy ilyen infrastruktúraépítésen, meg egyebeken alapuló ilyen összeköttetés, teremtési törekvés.
Milyen az, amikor Kínának túl hatalma van? Anekdotikus elbeszélések vannak arról, hogy korábban megelégedtek a kisebbségi tulajdonrésszel, ha vesznek valamit, vagy befektetnek, ma már nem. Ma már meghatározó tulajdont akarnak. Ilyen?
Van egy mitosz a nyugati világban arról, hogy kínai monolit, és minden kínai ugyanúgy viselkedik, meg minden kínai cég ugyanúgy viselkedik. Ez nem igaz. Ahány ilyen cégfelvásárlás történt, annyiféle verziója volt a kínai hatalomátvételnek. Volt, hogy megvettek kínai céget, és falnak vitték, és kínaiak megvettek nyugati céget, és falnak vitték, mert olyan át akarták venni a hatalmat, és nem alkalmazkodtak a helyi céges kultúrához, meg piacokhoz, abban nem lett semmi. Olyan is volt, hogy szuper sikeres lett az átvétel, például a Volvo az új virágkorát éli a kínai tulajdonosoknak köszönhetően, és ott égvilágon semmi problémája nincsen a svéd kollégáknak a kínai tulajdonosokkal, és nyilván a politikai téren is a kínai befolyásszerzés az nagyon sokféle lehet. Talán egyfajta ilyen általános tendencia az, hogy az ilyen totális nyílt befolyást nem akarnak szerezni, vagy legalábbis igyekeznek fenntartani a látszatát, hogy ők nem akarnak totális nyílt kontrollra szert tenni. Tehát ők mondjuk afrikai országokkal is úgy üzletelnek, hogy közben megadják az arcot a vezetőknek, piros szőnyeget terítenek eléjük, és egyenlő félként tárgyalnak velük, tehát jól érezhetik magukat a kínai partnerek, miközben persze nyilvánvalóan nem egyenlő felek.
De ez miért van? Hát mert nagyon nagyok, és ezt valahogy így restenlik? Vagy mi lehet ennek az oka?
Hát azt az ember, nem mondanám,
hogy az ember, hogyha nagy teste van, akkor azt szereti megmutatni gazdaságban, meg pláne.
Hát azt nem mondanám, hogy kinek restenlik, hogy nagyok. Ez nem olyasmi, amire ők, ami miatt nagyon szégyenkeznének. Inkább azt gondolom, hogy ők azokon a pályákon szeretnek versenyezni, azokban a versenyszámokban, amikben ők jók. És ők mikben jók? Kereskedelemben nagyon jók, üzletben, befektetésekben, bizniszelésben, csencselésben, tranzakciókban, ezekben nagyon jók, mondjuk nyílt külföldi katonai agresszióban nem jók. Utoljára 79-ben próbálkoztak ilyennel, Vietnámban se lett egy túl sikeres vállalkozás. Tehát ugye míg Amerikának van nem tudom, több mint 1000 külföldi bázisa, a kínaiaknak összesen egy tengeren túli hadi bázisuk van, és nem is nagyon törekednek, hogy ennél sokkal több legyen, mert ők nem ezen a pályán akarnak versenyezni, ők a békés kapcsolatépítésben akarnak hasznot szerezni, és persze befolyást szerezni, mert hogy ők ebben jók, és ehhez viszont kell az, hogy a kapcsolat az valamilyen szinten a partnernek is megérje. Tehát a nyílt agresszió, meg a nyílt hatalmaskodás helyett próbálják úgy, igazából ilyen aszimmetrikus viszonyokat próbálnak kialakítani, amiben természetesen ők a nagyobb fél, de azért a másiknak is van egy kis tere. Ez persze változhat, tehát ez nem valami olyasmi, ami márványban van vésve, és nem tudom, 1000 év múlva is így lesz Kínában, de egyelőre én azt látom, hogy a kínaiak a konfliktusok helyett és a nyers érdekérvényesítés helyett, amikor nem valami nagyon, számukra nagyon fontos dologról van szó, akkor inkább egy ilyen kompromisszumra törekednek, amiben persze ők nyerik a nagyobbat, vagy nekik a nagyobb a hasznunk, de azért a másiknak is megéri a kapcsolat.
Sikeresek ebben, mert ilyen meg olyan híreket is lehet hallani, vasútépítésekről lehet hallani, kikötők megvásárlásáról lehet hallani, és ellentétes előjelű hírek jönnek ezzel kapcsolatban.
Vegyes a kép, de alapvetően szerintem sikeres. Ugye a nyugati média nagyon felkapja a kudarc történeteket.
És ezek bárcsak azért nem vagyunk.
Ilyenek vagyunk, szeretjük a rossz híreket, főleg, hogyha a riválisunkkal kapcsolatosak. Tehát volt néhány ilyen történet, például a Sri Lankai Hambantota kikötője úgy került a kínaiak kezére, hogy eladósodott Sri Lanka, és nem tudtak más csinálni, mint egy kikötőt átiratni a kínaiak nevére. Így picit leegyszerűsítve a történetet, de meg ugye a montenegrói autópálya építés is gyakorlatilag egy adósság csapdába vitte a montenegróiakat, meg Malajziában is volt egy problémás vasútépítés. De igazából ezek a problémás projektek, ezek egy apró töredékét jelentik az összes kínai projektnek. És az összkép az az, hogy alapvetően ezek működnek.
De vannak különösen sűrű kínai befektetési területek a világban? Afrikát szokták ilyennek mondani, vagy amerre látnak lehetőséget, arra mennek?
Vannak, mindenhol látnak lehetőséget, és mindenfele mennek, de természetesen vannak olyan helyek, ahova különösen mennek. Én azt hiszem, hogy a legsűrűbb kínai tevékenység az Pakisztánban zajlik. Nehéz mérni, tehát, de hogyha mondjuk így ránézünk a térképre, hogy bejelölünk minden kínai projektet, akkor Pakisztán egyértelműen egy kulcsfontosságú terület Kína számára, hiszen ott tudják megkerülni Indiát, a Közel-Kelet meg az Európa felé vezető útvonalaikon. Ugye minden hajónak, meg minden hajónak, ami Európából, vagy Afrikából, vagy Közel-Keletről visz Kínába olajat, meg termékeket, meg a kínai exportot Európába, meg kell kerülnie Indiát, át kell menni az Indiai óceánon, meg a Malakka szoroson, ami nagyon sebezhetővé teszi a kínai export-importot, és ezért ők szeretnék megkerülni, főleg a Malakka szorost, ez ott Szingapurnál van, és ha ezt lezárják, akkor Kína megbénul, és ezért Pakisztánon keresztül kiépítették az úgynevezett kínai-pakisztáni gazdasági folyosót, ami autópályák, vezetékek, üvegszálas kábelek, egyebeknek a hálózatából áll, és összeköti az Indiai óceánnak az egyik pakisztáni kikötőjét a nyugat-kínai Xinjiang tartománnyal. Tehát Pakisztán egy ilyen terület, másik ilyen terület Dél-Kelet-Ázsia, ott most ugye Laoszon keresztül megépítették Laosz első vasútját, vasútvonalát, össze akarják kötni Kínát Szingapurral, és hát ez ugye az egész Dél-Kelet-Ázsiai, tehát indokínai félszigeten átmegy majd ez a vasútvonal, meg egyéb befektetéseik is természetesen bőven vannak. Ez egy másik kiemelt terület, ez ugye részünkre nem nagyon látszik, mert messze van. A harmadik az pedig Afrika, ahol valóban jelentős erőkkel jelen vannak a kínaiak. Ez igazából azért szerepel a nyugati sajtóban nagyon előkelő helyen, mert Afrika azért hagyományosan egy nyugati érdekszféra számukra fontos. Hogy
hát ez közel eddig, van, ezt látjuk.
Hogy eddig, igen. Hogy eddig mi veszegettük meg a diktátorokat, és most meg a kínaiak teszik ezt.
És Afrika is sikeres?
Vegyes Afrikában is.
Ugyanúgy, mint mindenhol?
Ugyanúgy, mint mindenhol. Vannak kifejezetten sikeres projektek, meg vannak kevésbé sikeres vagy kudarcos projektek. Alapvetően azért az összkép az az, hogy Afrika az elmúlt két évtizedben elég gyorsan fejlődött gazdaságilag, tehát nem az az állóvíz, mint a 90-es években volt, és ez a gazdasági fejlődés, ez jó részt a kínaiaknak köszönhető.
Hogy viseli Kína a COVID-járvány? Ez most már a második év, és az új hírek szerint újabb lezárások vannak európai szemmel elképzelhetetlen embertömegekre.
Hát nekem ismerőseim nehezen viselik, akik Kínában élnek, most már egy picit elegük van, de azért a kínai türelmes nép is, amíg úgy érzik, hogy ez ő értük van, addig ezeket a lezárásokat el fogják fogadni, és ezek azért ilyen célzott lezárások, hogy nem örökre zárnak be minden kínait, hanem most két napra éppen Shanghai bizonyos negyedeit.
10 millió embert.
10 millió embert.
Annyi alaknak ott?
Hát nem, Shanghaiban 20-20 millióan laknak, úgyhogy csak a városnak a felé zárták be, de mondjuk például most néhány órája Shenyang városát is azt lezárták, ha jól emlékszem, 48 órára szintén, az egy 9 milliós város. Én azt gondolom, hogy itt egy picit beleszorultak a saját zero covid politikájukba a kínai vezetők, tehát annyit mondták, hogy a kínai járványkezelés sikeres, és hogy Kínában nem fog elszabadulni a covid, hogy ez már így részévé vált a mostani gárdának a fő eredményének és politikáinak, és most már nem merik elengedni. Ezért az Omikron variánssal nehéz dolguk van, mert hogy ez ugye nagyon terjed, és hát ott van egy populáció, ami ugye egyébként be van oltva, de hát az első oltások már kezdenek egyrészt lejárni, másrészt nem biztos, hogy a kínai oltások a leghatékonyabbak az Omikron ellen, harmadrészt pedig természetes immunizáció nincsen, tehát senki nem volt covidos Kínában néhány ezer ember kivételével, tehát nagyon kockázatos lenne most ráengedni az erre a 1,4 milliárd emberre az Omikron variánst, és hát még küzdenek azzal, hogy ha valahol feltűnik, akkor azonnal így célzottan azt a lokációt lezárják. Én nem tudom, hogy ez tartható lesz, és nem tudom, hogy nem kéne nekik is előbb-utóbb túlesni egy ilyen hullámon. Kegyetlen hatásai lennének. Hát, hogyha még a magyarországi halálozási statisztikát rávetítjük Kínára, az azért jó néhány millió halottat jelentene, de valahogy így szép lassan lehető racionálisabb lenne átesnie Kínának a Covid-on, de ezt nem merik felvállalni a vezetők, hiszen ugye két éve folyamatosan azt mondják, hogy Kína a világ leghatékonyabb zéro Covid politikáját folytatja.
Mitől türelmesek a kínai emberek? Ezt mindig elmondják, akik többet tudnak Kínáról. Hozzánk képest türelmesek, vagy általában türelmesek a kínaiak? De mi a kínai türelem?
Láttam már türelmetlen kínait, tehát ezt sem szabad misztifikálni, de ebben az ügyben azért azt érzik, hogy itt nem arról van szó, hogy az állam direkt ki akar velük tolni, hanem érzik azt, hogy őket akarja megvédeni egy vírustól, meg a nagyszüleiket, szüleiket, tehát itt alapvetően jót akar az állam, és hát ilyen esetben elfogadják az intézkedéseket, és ezért ugye a kínai hagyományból hiányzik ez a kurucos, vagy ez a nyugatias mentalitás, hogy már pedig nekem ne szóljon senki, hogy maszkot viseljek zárt térben, és már pedig én elmegyek Brüsszelig is, hogyha korlátozni akarják az én buliszhatnékomat. Ilyen nincsen a kínaiakban, tehát ők ezek elfogadják, nincsen más a hagyomány rendszerükben, otthon zúgolódnak, esetleg elégedetlenkednek, de ezeket így követik. Nyilván, hogyha olyan korlátozás van, amiről nem érzik azt, hogy ez az ő érdeküket szolgálja, akkor elégedetlenek ők is.
És Kínában a gazdaságot megütötte a Covid? Mert a miénket megütötte, amikor lezárnak, nem jön be a kamion, megáll az ellátási lánc. Kínában ugyanezt történik?
A első hullám, ami ugye Kínából indult, az eléggé megütötte Kínát, de nagyon gyorsan túl voltak rajta, éppen akkor totális lezárás volt, tehát a városi, tehát akkor nem 10 millió embert zártak be, hanem 6-700 milliót, tehát a komplett városi lakosságot két hónapra, és akkor meg is szűnt a járvány Kínában. Azt a két hónapot sikerült nekik egyébként behozniuk a 2020-as évnek a hátralévő részéből, úgyhogy 2020-ban ők voltak az egyetlen jelentősebb gazdaság, aki növekedés produkált. Nem túl nagyot, ha jól emlékszem, 2,1% volt, ami kínai viszonylatban nagyon pici, de sikerült neki kompenzálniuk, hogy legalább nem csökkent a gazdaságuk. 2021-ben pedig egy 8% feletti GDP növekedés produkált az ország, tehát akkor visszapattant.
De mitől magától? Hát, hogy az ember nem dolgozik két hétig, a következő két hétben nem tud kétszer annyit dolgozni. Tehát nem lehet
túlórázni lehet azért.
Tehát ezzel a technikával csinálják?
Igen, meg felpörgetnek mindenféle beruházásokat, kisvállalkozások kaptak mindenféle ilyen segélyeket, meg alkalmazás, munkanélküliek alkalmazásához segélyeket. Tehát ez nagyjából sikerült, meg nyilván a tavalyi nagy növekedésben azért benne volt az, hogy az előző év az egy alacsony bázis volt, idén már alacsonyabbat terveznek. Vannak bőven gazdasági nehézségek, például a magas energiaárak, azok nagyon megütik a kínai gazdaságot. Például ebből a szempontból az orosz-ukrán háború az nagyon rossz nekik. Tehát ők naponta több százmillió dollár veszteséget szenvednek csak a magasabb világpiaci olajárak miatt. De egyelőre valahogy bírják, tehát nem. Ugye ez egy hatalmas ország, tehát nem úgy kell elképzelni Magyarországot, ez nagyobb, mint Európa, mert a lakosság az meg kétszer akkora, mint Európa, és nem kétszer, többször, két és félszer mondjuk nagyobb, mint az Európai Uniói. Itt vannak komplett termelési láncok, és azért az alapvető igényeiket ki tudják belső forrásokból is elégíteni. És ami fő gazdasági problémájuk van, az nem a Covid-nak köszönhető, hanem a már említett magas energiaárak, illetve a chip hiány, ami őket sújtja leginkább a világon.
Nem tudnak chipet gyártani, hát mindenben kínai chip van.
Jó chipet nem tudnak gyártani. Nem. Ugye a chipből rengeteg fajta van, tehát egy chip van a éneklő plüsmackóban is, meg a közlekedési lámpában, azt is tudnak. A legfejlettebb, ilyen néhány nanométeres, legkisebb chipet, amit a legfejlettebb eszközökbe alkalmaznak, okostelefonokban, azokban is a csúcs kategóriás okostelefonokban, azokat nem tudnak gyártani. Azokat mind importálták eddig, és ugye egy technológiai blokkát sújtja, tehát elvileg meg a Trump óta, és ezt a Biden is életben tartja, nem lehet ilyen legfejlettebb technológiai csipet szállítani nekik, úgyhogy nagyban van a kínai high-tech ipar. Nem véletlen, hogy például a Huawei telefont nem nagyon lehet már Magyarországon kapni néhány évvel ezelőtt, ez egyik legtrendibb dolog volt.
Hogy tudják ezt kivédekezni? Korábban azt mondták, nem kis rossz indulattal, hogy majd lopnak egyet valahonnan, és lemásolják. Ez nem az a kategória?
A chip az nem az a kategória, az egy elképesztő termelési kultúrát igényel, mármint a magas minőségi, jó minőségi chip. Az egész világon egyébként egy maroknyi olyan cég van, amelyik jó chipet tud csinálni. A Samsungban van egy nagy vállalat, a Tajvanon van egy nagy vállalat, Dél-Koreában Samsung, Amerikában Intel, egyebek kevés helyen tudnak jó chipet csinálni. Európában sincs fejlett chip gyártó. Németeknél sincsen. Van chipgyártójuk a németeknek, de nem csúcs technológiást chipet csinál, ezt nagyon nehéz ellopni. Hát próbálkoznak, hosszú távon nyilván sikerülni fog. Például amikor beütött a technológiai blokkád, akkor szépen átmentek a kínai megbízottak Tajvanra, és ott megkeresték a chipfejlesztő mérnököket, és kínáltak nekik egy néhányszor nagyobb fizetést, hogyha arra költöznek pár száz kilométerrel a szárazföldre, és állítólag a tajvani mérnököknek az egy tizede az elfogadta ezt az ajánlatot. És akkor ezek előbb-utóbb majd létre fognak hozni önálló kínai chip gyártást, de ehhez azért idő kell.
Határvitája Kínának van-e most valakivel? Arról beszél, korábban volt, még talán még Oroszországgal kapcsolatban is volt határvitája.
Hát nagyjából mindenkivel van határvitája. Oroszokkal lezárták a 2000-es években, tehát nem olyan régen, de 2008-ban, tehát már Putyin idején ratifikáltak a legeslegutolsó határvitát lezáró megállapodást, úgyhogy oroszokkal most pont nincs, de rajtuk kívül sokakkal van, fontosabb ezek közül India, ott egy nagyon akut határvita van.
Időnként egymásnak esnek,
ott van annyi esze a katonai vezetőknek, hogy a határőröknek nem adnak lőszert.
Húsánggal mennek.
Ezért mennek húsánggal, mert hogyha ott elkezdenék lőni egymást, abból nagyobb galiba lenne, úgyhogy aki az első vonalban van határőr, az nem kap a lőszert a puskájába, és ezért puskatüssel verik egymást meg egyebekkel. Szóval ez egy akut probléma. A dél-kínai tenger ugye nem szárazföldi határ, de hát ez egy hatalmas terület, nagyobb akkor, mint a földközi tenger, és ott Kína az egészre igényt tart, az összes többi dél-kelet-ázsiai ország pedig egy-egy részére igényt tart. Van határvitája Japánnal, szintén egy, pontosabban egy szigetvitája, egy sziget körül, de még Dél-Koreával is van határvitája a Kínának. Tehát egyszerűen az, amit Európában lezajlott a 20. században, hogy lefixáltuk, hogy melyik országnak mi a határa, ez Ázsiában elmaradt, nem csak Kína vonatkozásában, hát ugye Japánnak is van Oroszországgal, meg Dél-Kelet-Ázsiában is van több határvita. És pont a szuverenitás elv miatt nagyon nehezen jutnak ezekben megállapodásra, és nem talán az orosz viszonylat kivételével előrelépés ez ügyben nem volt. Se Kína, ugye, se Kína esetén, se egyik másik ázsiai ország esetén sem.
Most, hogy Európában sem szilárdak a határok, lássuk a Krímet meg Ukrajnát, ez a kínaiakat nem buzdítja arra, hogy erőteljesebben lépjenek föl, vagy ez tipikus európai gondolkodás?
Hát ők eddig is erőteljesen léptek föl, tehát ők azt mondják, hogy nekik nincsen határvitájuk, mert az ő területük, szóval ők nem akarnak semmit megváltoztatni, tehát ők nem akarják megváltoztatni a határokat, mert hogy azok a határok, azok örökök és szentek, és hogy lehet, hogy most de facto éppen ott indiai katonák állomásoznak, de attól az még az ő határuk, tehát ebből a szempontból ők nagyon különbözőnek érzik a maguk esetét az orosz-ukrán esettől. Tehát kínai szempontból szó sincs arról, hogy ők határokat szeretnének megváltoztatni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Salád Gergely Kína kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel és Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.